Köszönöm szépen a lehetőséget. Az előadás címe egy kicsit misztikusra sikeredett, de aztán remélem a végére kiderül, hogy nagyjából miről szeretnék beszélni. Bár az alcím talán elmondja, hogy mi. Egy kicsit fogok beszélgetni a tavalyi évet jellemző legfontosabb trendekről és eseményekről, amik azt gondolom, hogy alapjaiban változtatják meg az IT biztonság világát, illetve hogyan felvillantanék néhány általunk jónak vélt megoldási lehetőséget, hogy hogyan lehet ezekkel a kor kihívásaival hatékonyan talán szembenézni. Megoldom. Miről is szólt a 2011-es év? Szerintem egyértelmű, hogy a 2011-es év az az Anonymous jelenség éve volt. Most éppen valamelyik nap olvastam, hogy talán az év emberének meg is választatják magukat a srácok. Az Anonymous és a általuk használt, vagy újra föltalált DDoS támadásoké, illetve egy új fogalomé talán, amit nem tudom mennyien ismernek, ki tudja, hogy mit jelent az, hogy APT. Néhányan látom, hogy néhány embernek csillog a szeme. Ezt ki fogom fejteni, illetve az APT támadások kapcsolatban ez a kis vicces ábra az úgynevezett Advanced Malware jelenség. Magában az előadásban igazából a legnagyobb figyelmet az alsó két dolognak, az APT támadásoknak és az Advanced Malware jelenségnek szeretném szentelni. Magáról az Anonymousról szerintem sokat nem érdemes róla beszélni, maximum annyit, hogy a tavalyi év alapján szerintem mindenki láthatja, hogy talán senki nincs biztonságban az interneten, aki megpróbál valamilyen szempontból szembeszállni az internetes szabadság jogok védőivel. A magyar kormányt is megfenyegették a tavalyi év végén, úgyhogy elég nagy hangsúlyt kapott ez itt a hazai berkeken belül is. Kicsit kapcsolódik hozzá az APT jelenség, térjünk is rá, mi ez. Az Advanced Persistent Threat, mint APT, az egy 2008-as fogalom, tulajdonképpen az Egyesült Államokban találták ki, és nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ez egy marketing, újabb marketing szlogen, amivel lehet az ügyfeleknek érdekes, vagy az ügyfelekkel érdekes témákról beszélgetni. De a tavalyi évben kiderült, hogy ez a fogalom ez sokkal több, mint marketing, csak eddig nagy részt a felszín alatt húzódott meg. Ugye mit is jelent ez az APT kifejezés? Ez tulajdonképpen annak a jelenségnek, azt a jelenséget próbálja leírni, ami a tavalyi évben egyértelműen látható volt, hogy az IT biztonsági incidensek, nagy adatszivárgások, adatlopások mögött, a komolyabb jelenségek mögött sok esetben bizonyíthatóan igen komoly pénzügyi és technológiai háttérrel megáldott, sokszor kormányok által támogatott csoportok állnak, akik nagyon komoly stratégia alapján próbálnak ellopni teljesen pontosan behatárolt információkat, nem kímélnek pénzt, energiát és időt. Hogy ez mennyire nem marketing szöveg, nézzünk itt meg néhány példát. A Stuxnet esetére szerintem nagyon sok mindenki emlékszik. Ma ezt tartjuk az első ilyen komolyabb APT támadásnak, ami kifejezetten a SCADA rendszereket érintette. Ugye itt már többször elhangzott Irán, mint egy nagy szponzor az ilyen típusú eseményeknek. Ugye itt is erről volt szó, a kormány elhatározta, pontosabban az izraeli kormány elhatározta, hogy egy kicsit az iráni kormány tevékenységének odacsap, és egy jól felépített akció keretén belül az urándúsítás folyamatát cyber security eszközökkel egy kicsit megkavarta. Ez mindenképp egy mérföldkő volt, hiszen olyan rendszerbe törtek be, amiről korábban azt gondolták, hogy sérthetetlen, galvanikusan volt, és mindenféle fizikailag volt leválasztva a külvilágról, mégis sikerült ide betörni és kárt okozni. De több ilyen más jelenség követte ennek a szép eseménynek a példáját. A Ghostnet volt a másik egy ilyen nagyon emblematikus esemény, amikor kiderült, hogy a kínai kormány nagyon nagy erőket fektetett abba, hogy feltörje a tibeti kormány IT biztonsági, vagy IT rendszereit és onnan adatokat lopjon. De tavaly évben lehetett hallani sokat viszonylag a Symantec-et ért hasonló támadásról, amikor ugye az antivírus illetve más termékek forráskódját lopták el, mondjuk az Anonymous csoport jelen pillanatban, és miután nem sikerült megegyezni velük, publikálták a dolgot. De nagyon érdekes még a NASA esete is, róluk is elég sokat lehetett tudni, akik nem olyan régen publikálták, hogy tavalyi évben több mint 30 APT-típusú támadást sikerült azonosítaniuk. A meglepő az volt, hogy ebből több mint 10 sikerrel is lezajlott, magyarán a támadók valamilyen úton-módon bejutottak a kritikus rendszereikhez, és adatokat loptak el, vagy olyan hozzáférési jogokat szereztek, amivel tulajdonképpen bármilyen műveletet végre tudtak hajtani. Úgy szintén ilyen APT jellegű eseménynek vagy támadásnak gondoljuk az RSA példáját, amikor szintén az RSA kulcs termékéhez fértek hozzá illetéktelenek. És a végére hagytam mondjuk a Aurora hadműveletet, amikor ismét csak a kínai kormány nagy erőfeszítésekkel feltörte a Gmail szervereit, illetve később megfertőzte magát a Gmail-es keresőt, hogy olyan célokra tudják kihasználni, amivel hozzáférhetnek egyrészt a kínai emigránsok adataihoz, másrészt a keresőt felhasználva pedig saját maguk számára gyűjtsenek nem igazán publikus információkat. Mindezek, bocsánat, az utolsó példa, igen, a Morgan Stanley, akinél azért érdekes a dolog, mert a tavalyi év végén publikálták, de bizonyítottan jó másfél évvel ezelőtt történt náluk valami fajta galiba, és csak most került felszínre. Mindezek a jelenségek egyébként jól mutatják, hogy az APT az egy évek óta jelenlevő jelenség a nagyvilágban. A fejlett országok folyamatosan ki vannak téve ennek a kockázatnak. Az egyetlen egy különbség a tavalyi év, illetve a korábbi megelőző évekhez képest az, hogy ezek felszínre kerültek, és elég komoly tanulmányokban részletesen taglalták, hogy hogyan lehet egy ilyen APT támadást végrehajtani, egyes esetekben ez hogyan zajlott le. Nagyon fontos megfigyelni például, hogy amíg korábban ezeket a támadásokat, vagy ezeket az incidenseket az érintettek nagy részt elhallgatták, addig a tavalyi évben ezekről egyre többször beszéltek nyíltan, mert sokan úgy gondolták, mondjuk az RSA például, hogy ezekből a jelenségekből, ezekből az eseményekből tanulnunk kell, meg kell tudnunk érteni, hogy hogyan történtek ezek az események, mert ezeket folyamatosan újra és újra végigcsinálják a támadóink, és jól láthatóan hatékonyak is. Maga egyébként a szép új világ ott jól jellemzi egyébként, hogy a cyber bűnözés ma már például sokan azt gondolják, hogy a cyber bűnözéssel kapcsolatos bűnöző csoportok ma már sokkal több pénzt keresnek az ilyen típusú támadásokból, mint a sima eddig mindenki által ismert drogkereskedelemből. Az orosz maffia már sokkal több pénzt tud így szerezni, mint sem a hagyományos bűnözésből. És ahogy említettem, itt igazából nem csak a pénz motiválja ezeket a támadókat, hanem nagyon sok más is. Ugye államilag támogatottak rendkívül sok esetben, így tevékenységük egy része az államtitkok megszerzésére irányul, de nem olyan régen hallottam egy konkrét példát, amikor egy amerikai gyógyszergyártó, pontosabban egy orvosi műszergyártó céget hívott föl az FBI, kicsit meg is lepődött a biztonsági vezető, amikor csengett a telefonja és bemutatkozták, és felhívták a figyelmüket arra, hogy úgy néz ki, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy a rendszerüket feltörték nagy valószínűséggel Kínában, és elloptak olyan szabadalmakat, amikből azért ez a cég addig korábban egész jól élt. A kritikus infrastruktúra, rendszerek biztonsága az ma már mindennapos téma, rengeteg helyen lehet róla beszélni, nagyon sok tanulmányt lehet találni az internetről, nem olyan régen jelent meg egy összefoglaló cikk például, ami arról beszél, hogy az amerikai közműcégek a tavalyi év során, sőt az idei évben is folyamatosan támadásoknak vannak kitéve. Rengeteg esetről lehetne beszélni, amikor a támadók hozzáfértek mondjuk vízművekben, vízműpumpákhoz, és a SCADA rendszerek sérülékenységeit kihasználva tették azokat tönkre. Most mindezek a példák igazából az elemzők, a nagy IT-biztonsági gyártók egybehangzó véleménye szerint azt mutatják, hogy az eddigi IT-biztonsági koncepciók, megközelítések, sőt technológiák, azok valamilyen szempontból hatástalanok. Lehet, hogy itt az idő elgondolkodni azon, hogy miért, és talán kialakítani egy új koncepciót, amivel kicsit hatékonyabban lehet védekezni. De hogy ezt megértsük, nézzük is meg, hogy hogyan zajlik egy tipikus APT támadás, tehát az Advanced Persistent Threat. Másik jellemző, még egy dolgot még nem említettem. Amikor APT támadásokról beszélünk, tulajdonképpen itt már korábban elhangzott rengeteg hacker technológia. Itt sem kell nagyon új dolgokra gondolnunk. Igazából a srácok nem találnak föl semmi újat, csak talán egy kicsit újraértelmezik a régi módszereket, kicsit tudatosabban használják, és talán egy kicsit a célpontok változtak. Ugye eddig azt tapasztaltuk, hogy ha otthon hazamentünk, akkor a normál postafiókunk tele volt spamekkel, és így próbáltak bennünket valamilyen úton, módon tőlünk adatokat lopni. Ma már sokkal jellemzőbb, hogy úgynevezett ilyen spear phishinggel dolgoznak, tehát például, hogyha ezt a támadási mintát lefordítom mondjuk az RSA-nál történt eseményekre, akkor a támadók pontosan tudták egyrészt, hogy mit szeretnének majd ellopni, és hosszú elemző munkával beazonosították, hogy vajon ki az az ember, akin keresztül be lehetne jutni ehhez a rendszerhez. Semmi más nem csináltak, csak körbenézték ezt az embert, hogy mi az a tulajdonképpen a social network rendszerét, tehát hol van az a gyenge pont ebben a rendszerben, hol lehetne megközelíteni az illetőt úgy, hogy egy spear phishing támadással be tudnánk jutatni valami jól ismert vagy új malvert a számítógépére, és valahogy bejutni az RSA-hoz. Itt is így történt, az egyik ismerőse postafiókját törték föl, meghamisították az accountot, és így jutottak, küldtek egy e-mailt az illetőnek, aki teljesen gyanútlanul erre ráklikkelt, megnyitott egy Excel táblát, ha jól tudom, és így kapott be egy fertőzést. Tehát mindig ez az első lépés, valahogy bejutják, de teljesen új módszerekre is lehet gondolni, mindenki lehet áldozat ilyen szempontból, akinek a cége például olyan adatokat kezel, ami mások számára értékes lehet. Hallottunk olyan példákról, amikor az illetőnek a gyerekének az orvosi leletei voltak, az a PDF vagy kép, amin keresztül bejutották a kártékony kódot, szóval elég sok mindenre lehet gondolni. Bocsánat, utolsó példa. Például múlt héten kaptam egy levelet az egyik gyártónktól, hogy klikkeljek erre a linkre, mert 15 napunk van arra, hogy a partnerségünk érdekében letegyünk még néhány plusz vizsgát. Én már eléggé félő lénynek tartom magam. Megnéztem a linket, kicsit belegondoltam emlékeimben, hallottam-e már erről, stb. És úgy elkezdett derengeni, hogy erről sehol nem hallottam, kicsit furcsa volt a link, nem is értettem a dolgot. Írtam a kapcsolattartónknak, és kiderült, hogy igen, ez egy nem a gyártótól származó e-mail volt. Pontosan mi volt a cél, azt nem tudom, de igazából egy delete, és onnantól kezdve nem foglalkoztunk ezzel a dologgal. A lényeg, következő lépés, ha sikerült valahogy így bejutni, és az első lépést megteszik a támadók, akkor általában egy backdoor alkalmazáson keresztül az interneten elérik a úgynevezett Command and Control Center-t, ahonnan vagy automatikus eszközökkel, vagy normál, humán irányítással letöltik azokat a szoftvereket, azokat a káros alkalmazásokat, amin keresztül a támadó folyamatosan, sőt, szépen lassan, módszeresen elkezdi föltérképezni a hálózatunkat. Ez így történt az RSA-nál, így történt a Symantec-nél is. Ez egy viszonylag hosszabb idő, elég lassan dolgoznak az illetők, nehogy feltűnjenek. A lényeg, hogy mondjuk egy hét alatt jobban ismerik a hálózatunkat, mint mi. Tisztában vannak pontosan, hogy hogy épül föl, milyen sérülékenységeink vannak. Ugrásokon keresztül szépen így rendszerekről rendszerekre férnek hozzá ahhoz a szegmenshez mondjuk a hálózatunkban, ahol ezek az adatok, az általuk célzott adatok ott vannak, és amikor megtalálják, akkor a legtöbb esetben semmi más nem csinálnak, csak ezt szintén a saját hálózatunk belül elkezdik összegyűjtögetni. Mondjuk nyitnak a file server-en egy újabb partíciót, amit titkosítanak megfelelő módon, és oda szépen lassan oda másolgatják. És amikor minden ott van, akkor szintén általában a tűzfalunkon keresztül ezt ki is viszik. Kétszer is mondtam, hogy a tűzfalunkon keresztül, nem is véletlenül. A legtöbb esetben igazából egy webes forgalmon keresztül történt, egy titkosított csatornán keresztül történt az adatok ellopása, és mondjuk egy RSA-nál el lehet képzelni, hogy milyen IT-biztonsági védelmi rendszer van, vagy egy Symantec-nél is akár, mégis képesek voltak adatot így kilopni. ez a legtöbb IT biztonsággal foglalkozó szakértő számára mindenképp meg kell, hogy itt valamit hátul kongasson. Hogy a dolog egyébként mennyire, maga a jelenség mennyire veszélyes, azt jól mutatja egyébként a 2011-ben a VeriSign és a US Secret Service által készített kutatás, ami az amerikai nagy cégek, nagyvállalatok körében zajlott, és ahol a válaszadók 80%-a úgy vélte, hogy ők már valószínűleg estek áldozatul ilyen jelenségnek, csak legtöbb esetben nem tudnak róla, vagy nem tudtak róla. 65%-ok úgy vélte ezek miatt, a példák miatt, hogy valószínűleg ő is védtelen egy hasonló típusú támadással szemben. Az is kiderült, hogy a nagyobb adatszivárgások 79, majdnem 80%-ánál ezekkel a technológiákkal dolgoztak, és az is, illetve bocsánat, az, hogy a felderítés az nagyon sok időt vett igénybe. Mondjuk az RSA-nál ez egy azt hiszem 14-15 nap volt, de sokszor ez hónapokig tart, ha egyáltalán rájönnek. És ami átvezet a következő témánkra, amit említettem, az az volt, hogy ezeknél az adatszivárgásoknál 63%-ban úgynevezett advanced malware szoftvereket vagy káros kódokat használtak. Úgyhogy érdemes megnéznünk, hogy mit is jelent az, hogy advanced malware. Egyáltalán ez a malware világ ma hogyan néz ki. Ami legjobban jellemzi, az RSA-nak a 2011-es tanulmánya, amiben azt állítják, hogy ma a világon, vagy akkor 60 millió különböző malware létezett, aminek csak az egyharmada az elmúlt évben keletkezett. Egy óriási számról beszélünk. Ugye ezek ellen a malverek ellen hogyan védekeztünk régebben? Szignatúra alapján. A nagy gyártók megpróbáltak lépést tartani a támadókkal, ugye akik ilyen úgynevezett zero-d sérülékenységet kihasználva folyamatosan gyártják ezeket a malvereket, és utánuk haladva foltozni a lukakat és kiadni szignatúrákat. Na ennél a számnál ez, ma már azt gondoljuk, hogy nem lehetséges. Tehát ezzel a módszerrel sohasem fogjuk őket utolérni, vagy sohasem fogunk tudni hatékonyan harcolni ellenük. Az, hogy ilyen sok variáns van egyébként, és ilyen sok malver van, ha kicsit mélyebbre nézünk, akkor azt is meg lehet állapítani, hogy ezeknek a malvereknek a jelentős része, mint ahogy az előbb említettem, nem új találmány. Szintén ebből a Verizonos reportból kiderül, hogy ezek jelentős része az csak nagyon pici módosítással előállított, vagy egy kicsit csak újra csomagolt, hogy másképp nézzen ki, és így képesek óriási mennyiséget gyártani, de ezek a változtatások már pont elegek arra, hogy a hagyományos szignatúra alapon működő biztonsági rendszereken keresztül simán átmenjenek. Ha pedig átjutnak, ez az ábra, bocsánat, röviden az előbb említett APT támadást ábrázolja egy idősíkon, fölül feltüntetve azokat a módszereket, meg főbb periódusokat vagy történéseket, amik a támadó oldaláról láthatók, alul pedig mondjuk azokat a módszereket, folyamatokat, stb., amivel észre lehetne ezt venni. A lényeg az az, hogy, és amire föl szeretném mindenkinek hívni a figyelmét, hogy sérülékenységek mindig lesznek, meg ilyen zero-d támadások mindig lesznek. Én azt gondolom, hogy ha valahova be akarnak törni, és ezt már régóta mondjuk, akkor oda be lehet törni, oda be fognak törni a támadók. Nem az a kérdés, hogy ezt teljes egészében el tudjuk-e hárítani, mert ez teljesen reménytelen. A kérdés az, hogy ha már valaki bejutott a hálózatunkba valamilyen úton, módon, akkor rendelkezünk-e azokkal a technológiákkal, amikkel ezt mi képesek vagyunk észrevenni, képesek vagyunk behatárolni, hogy hol is történik ez a rendszerünkben, illetve esetleg, ha már beazonosítottuk, képesek vagyunk-e valamilyen módon ezt korlátozni, elszeparálni, elvágni a külvilágtól. Az elvágni a külvilág az egy nagyon fontos dolog, mert ahogy említettem, az APT támadások, vagy az ilyen fejlett típusú támadások jelentős része, az az interneten keresztüli command control központból irányított. Tehát, hogyha ez a kommunikáció nincs, akkor tulajdonképpen a fenyegetésünk ilyen szempontból részben eliminált. Tehát a nagyon nagy kérdés az az, hogy az a sárga téglalap, ahol a támadó szabadon garázdálkodik a hálózatunkban, az mennyire szűkíthető össze. Valakinél ez hetekig tart, valakinél hónapokig, valakinél évekig, ahogy említettem a példákban, valaki soha nem fogja észrevenni, és valaki ezt mondjuk kiszúrja, akárha nem is valós időben, de viszonylag röviden, mondjuk meg tudja akadályozni az adatok ellopását. Tehát ha ez a helyzet, amivel szembe kell néznünk, akkor vajon milyen új megközelítés kell magunkévá tenni? Nagyon sok elemző vizsgálta ezt a területet, és nagyjából mindenki arra jutott, hogy ugyanúgy, mint ahogy a támadók nem találnak fel újdonságokat, nekünk sem kell nagyon nagy dolgokat föltalálnunk. Nem mindig új technológiák bevezetése az, ami ilyenkor segít. Az alapoknál kell a legtöbb esetben elkezdeni. Ugyan mondjuk például a pénzintézetekben ez nem annyira jellemző, de általában el lehet mondani, hogy a nagyvállalatoknál nincsenek teljesen tisztában azzal például, hogy mi az az információ, amit ők kezelnek, ami mások számára értékes, mi lehet mások számára értékes, kicsit alulbecsülik ezt. Ezzel kapcsolatban nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy milyen kockázataik vannak, és lehet, hogy rengeteg pénzt költenek az IT biztonságra, de például nem jól koncentrálják, és nem pont arra, amire leginkább kellene. Nagyon sok ügyfelünknél látunk óriási pénzköltéseket, csak éppen nem arra a rendszerre, vagy azokra a rendszerekre, amik mondjuk a kritikus információikat védik, vagy a kritikus üzleti folyamataikat védik. Tehát az első és legfontosabb talán az önellenőrzés. A másik, amit említettem, hogy az ilyen típusú támadások jelentős része valahogy bejut a hálózatunkba, de egy biztos, hogy legtöbb esetben az interneten keresztül kommunikál vagy irányítják, másrészt azon keresztül megy ki. Tehát a határvédelmi rendszerünket újra kell gondolni. Ahogy említettem, kulcs a monitorozás. Utánam is lesz erről előadás. Mi azt gondoljuk, hogy a jövő védekezési vagy védelmi rendszerének ez a kulcsa. Legyen egy olyan fejlett monitorozó és elemző rendszerünk, amivel képesek vagyunk ezeket a támadásokat beazonosítani és kielemezni. Illetve amire új szintén föl kell hívni a figyelmet, a legtöbb ilyen típusú támadás az emberi sérülékenység kihasználásával történt. Mindenki lehet, mint az előbb említettem, áldozat, az is, aki nem gondolt, tehát egy kicsit másképp kell erre gondolni. Ha részletesebben bele is megyünk, hogy például az első lépésben az önellenőrzésben melyek azok a területek, amiket minimum érdemes átnézni, és amivel az IT-nak minimum foglalkoznia kell, akkor az első lépés, az első terület az nem pont az IT területe, de azt gondolom, hogy mivel az IT ebben nagyon komoly szerepet játszik, ezért az IT-nak itt szintén támogatnia kell, vagy ki kell venni ebből a részét. Ez pedig, hogy az említettem, az üzleti hatáselemzés, a kockázatelemzés. Tehát azt gondolom, hogy az IT-nak komoly szerepe van abban, hogy a technológia oldalról közelítve ezt az új világot a felsővezetés számára a lehető legtisztábban és érthetőben elmagyarázza, és ráébreszze őket arra, hogy változtatni kell a jelenlegi gondolkodáson a legtöbb esetben. Az említettem, a támadások jelentős része sérülékenységek kihasználásával történik. Tehát ezeknek a menedzsmentje, ezeknek a kezelése, a folyamatos pecselés az egy kulcsfontosságú terület. Nagyon sok esetben ez rendkívül elnagyjázott vagy gyengén kezelt terület. Az IT biztonsági incidens menedzsment vagy kezelésről pedig már ne is beszéljünk. A legtöbb cégnél ez az egész problémakör odáig jut el, mondjuk, hogy logokat gyűjtenem kell, de aztán azon kívül, hogy összegyűjtik, mondjuk egyetlen egy helyre semmit nem csinálnak vele. Tehát igazából csak egy óriási pénzt költöttek el a semmire. Az internetes határvédelmet miért is kell átgondolni? Hát azért, amit az előbb említettem. A tűzfalon keresztül történik a kommunikáció, általában HTTP protokollon keresztül, vagy HTTPS protokollon keresztül, titkosított csatornán. Ez az eddig használt, vagy általánosan elterjedt tűzfalakon, illetve a tűzfal mögé tett ilyen tűzfal segítő eszközök, mint IPS, antivírus, tartalomszűrő és egyéb rendszerek, ezen simán keresztül megy a legtöbb esetben. Még ha külön-külön jók is lennének, a legnagyobb probléma az, hogy ezeket képtelenség egy komoly rendszerben összehangolni. Sziget rendszerekről beszélünk, ha történik egy esemény, akkor az eseményről a jelek sziget rendszerekben tűnnek föl, ember legyen az a talván az az admin, aki ezeket képes összenézni és köztük az összefüggéseket megtalálni. Olyan rendszerekre van szükségünk, ami képes ezt a webes forgalmat a lehető legmélyebb szintekig elemezni és kontrollálni. Ráadásul azt kell mondjam, hogy a támadók, illetve ma már az alkalmazások is úgy működnek, mint a támadók. A régi szabályok itt egyáltalán nem működnek. Régebben, ha tudtuk, hogy az alkalmazás milyen porton beszélt, a portot megpróbáltuk kontrollálni, akkor innentől kezdve az alkalmazást kontrolláltuk. Ez ma nem így van. Az alkalmazások portokat ugranak. Jó példa erre mondjuk a Skype, ami megvan, hogy melyik default porton megy, de hogyha azt letiltom, akkor ugrik. Tehát egy olyan tűzfal kell, ami függetlenül dolgozik mondjuk, és függetlenül végez elemzéseket a portoknak. Úgy szintén IP címektől függetlenül végez elemzéseket, vagy ami képes a titkosított csomagokba egyértelműen belenézni, és nem foglalkozik azzal, hogy magát arról milyen információ tűnik föl benne. Ha részletesen megnézzük, akkor kiderülhet lazán, hogy nem az, aminek látszik. Az elemzők ma már egyértelműen azt mondják, hogy itt az ideje úgynevezett Next Generation Firewall-okat használni, amik mások, mint a régi Stateful Firewall-ok, mások, mint a proxik. Amikor vagy elő vagy utóbb, vagy tűzfal, vagy IPS rendszerek upgrade-jén ezekhez hozzá kell nyúlni. Amit ki akarok emelni, itt olyan gyártókra kell gondolni, amik eddig nem voltak. A Palo Alto nevét javaslom mindenkinek megjegyezni, akiről ma a Gartner azt gondolja, hogy a tűzfal világot vezeti, és a technológia élvonalába tartozik. Sietek, már csak 3 szlájdon van. A másik terület, amire említettem, kiemelt terület, az a monitorozó rendszerek. Itt mindenki ismeri a SIEM megoldásokat, azt gondolom, jó néhány nevet. Amikor egy incidens megpróbálunk behatárolni, akkor nagyjából 3 területet használunk, a SIEM rendszereket, a forenszik megoldásokat, amik ugye az elemzést támogatják, illetve azokat a data management megoldásokat, amik segítségével az adatokban, megpróbáljuk ezeket az adatokat akár sok évre visszamenőleg is előállítani. Jól látható trend, hogy ez a hármas, ez tulajdonképpen konszolidálódik, vagy egyetlen egy rendszerré fog a közeljövőben átalakulni, és meg fognak jelenni a SIEM rendszerek második generációs megoldásai. A logelemzéssel kapcsolatban csak az a rövid mondani valóm, hogy nagyon sok termék és gyártó található ma a piacon. Próbáljunk túljutni azon a szinten, hogy logokat központi helyre gyűjtünk, aztán majd valami humán erőforrással ezeket, leginkább kínaiakkal majd elemezzük. Ez nem fog működni. Tehát olyan rendszerekben kell gondolkodni, amik nagy része automatizált, és az automatizált jelenségek mentén vagy mellett lehetőségünk van manuális elemző munkákra, felhasználva olyan adatbázisokat és olyan információs rendszereket, amik a logokból mondjuk nem derülnek ki, tehát mondjuk egy sérülékenység menedzsment rendszert vagy szkennereket, amik valami kontextusba helyezik ezeket a logokat, és így tudjuk talán majd hatékonyabban áttekinteni a jelenlegi helyzetünket. Mi egyébként, ha már gyártót kell mondanom, az RSA az, akit javaslunk, aki egyébként nagyon jó példa, hogy elszenvedői ezeknek a támadásoknak, viszont ezekből a támadásokból újraépítette magát, és továbbra is egy nagyon komoly név. Az utolsó gondolatom pedig az oktatás hangsúlyozása. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ami a kulcsfontosság az, hogy ne csak az egyszerű userek oktatásában gondolkodjunk. Bárkin keresztül be lehet jutni egy ilyen rendszerbe. A top managementtől kezdve akár a külső partnerekig. A lényeg az, hogy egy olyan hiper connected világban élünk, ahol mindenki mindenkivel összefügg. Nem is gondoljuk, hogy mi milyen hatással vagyunk másokra. A támadóink ezt tudják. Úgyhogy ilyen szemlélettel kell közelítenünk saját magunkhoz. Próbáljuk magunkat egy kicsit messzebbről felülemelkedve újraértékelni, mert lehet, hogy a szerepünk sokkal fontosabb, mint ahogy azt mi gondoljuk. A játékszabályok egyértelműen megváltoztak. Nekünk is másképp kell játszanunk. Eddig egy barátságos futballmérkőzés volt, most sokkal inkább rögbihez hasonlít a játék. Tehát itt durvák a játékosok. Ami pedig nagyon fontos, hogy az eddigi technológiai környezet, amiben mi dolgoztunk, nagyon sok esetben csalóka biztonságérzetet adhat. Tehát sokan gondolják, hogy van mindenünk, és akkor mi biztonságban vagyunk. Ez a legtöbb esetben nem így van. Ezeket érdemes távolról is megnézni. És az utolsó az, hogy figyeljünk az új technológiákra, az új gyártókra, mert ők megváltoztatják a világot. Próbálnak, ők sokkal gyorsabban alkalmazkodnak az új játékszabályokhoz, mint a nagy nevek. Röviden ennyit szerettem volna kiemelt gondolatként átadni. Remélem az előadás misztikus címe most egy kicsit már árnyaltabb, és jobban lehet tudni, hogy miről szerettem volna ma beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!